Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Mai témánk a magyar őstörténettel és a hun-magyar rokonsággal kapcsolatos viták és véleményeknek a területére fog kiterjedni. Szeretettel köszöntöm körünkben Rónatas András professzor urat, Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a témának a szakértőjét, és állandó vendégünket, Bodor Györgyet, a Zugligeti Szent Család plébánia plébánosát. Én Árai Szabó Gábor vagyok, most én fogom vezetni a műsort. Professzor úr, nemrégiben jelent meg a sajtóban egy állítás genetikusok részéről, miszerint a magyar és a hun gének között kapcsolat van, ilyen módon tehát akkor tekinthetjük magunkat a hunok leszármazottainak is. Mi erről a véleménye?
Hát ugye én azt gondolom, hogy először bizonyos fogalmakat nem árt, ha tisztázunk. Tehát ugye a genetikus az biológus, és a biológia populációkkal, tehát emberi csoportok biológiai sajátosságaiban foglalkozik. Az pedig, hogy nép, nemzet, magyarság, az emberek fejében van, az a magyar tudat, a magyar azonosságtudat része. A kettőt én nem keverném össze. A súlyos hiba ott az volt, hogy ők túlléptek a saját kompetenciájuk határán. A genetika egy óriási fejlődést ment keresztül, és hihetetlen sok új és nagyon fontos olyan eredményei vannak, amelyek az egész emberiség története szempontjából fontosak. De a genetikus, aki egy-egy honfoglaláskori csontvázból nyert genom összehasonlításával foglalkozik, az nem tudja, hogy mi van azoknak a fejében, és mi volt azoknak a fejében, akiket ott eltemettek. Márpedig nekünk a magyarságunk a fejünkben és a szívünkben van.
Gyuri atya?
Hát én kíváncsian várom itt a további információkat egyelőre. Én most megfigyelő vagyok itt, és én is hallgatókkal most próbálok azonosulni, hogy mit fogunk hallani, mert ez egy rendkívül izgalmas kérdés.
Én most hagyj emeljem ki kockafejű elméleti kémikusként a dolog érzelmi részét, azt, hogy ahogy a professzor is mondta, a magyar identitásnak a része azért végső soron ez egész elképzelés, ami állítólag nyugatról jött valamikor a 17.-13. században, és nagyon sokan érzelmileg is kapcsolódnak hozzá, hogy a reformkori költőink gyönyörű mítoszokat teremtettek ezzel kapcsolatban, és az azonosság tudatunk, a nemzeti hovatartozásunknak egy fontos részét képezi ez is. Ez az egyik oldal, ami ugye a fejünknek az érzelmi részében, a jobb féltekében székel, a másik oldal az csak tényekre és adatokra és racionális következtetésekre támaszkodik, ott viszont ellentmondás van, tehát meg kéne próbálni a kettőt valahogy összhangba hozni.
Hát először nézzük meg a tényeket, aztán beszéljünk az érzelmekről, jó sorrendben. Tehát ugye a tények úgy néznek ki, hogy Kína északi határán Krisztus előtt 300 körül egy nép kezd kialakulni. Ezek a kínaiak már akkor írtak, feljegyeztek, részletesen leírták azt, ami a határaikon túl volt. És hát ekkor jelenik meg egy nép, amelyet nem hunnak hívnak egyáltalában, ez egy európai találmány, hogy ezek az ázsiai hunok, hanem siungnukként írják le a kínai források. Ezek a siungnuk, ezek egy idő után elhatalmasodtak, megtámadják Kínát, ellenük építik fel a kínai nagyfalat, és leírják a kínai források, hogy ezek borzasztó kegyetlen nép volt. Egy történetet elmesélek ebből a kínai forrásból, amit hát érdemes azért időnként figyelembe venni, mert ezek olyan tények, amelyek a korabeli leírások kínaiaktól. A kínaiak írják azt le, hogy a siungnuk egy nagy ünnepséget rendeztek, amin megjelent az öreg uralkodó, a törzs legmagasabb feje, és egyszer csak megjelent a fia is. A fia egy csapattal jelent meg, És mikor már mindenki ott volt, akkor kiadta a parancsot a körülötte lévő íjászoknak, hogy nyilazzanak le minden lovat. Na már mostan egy nomád embernek a ló, ugye, az egy nagyon fontos dolog, úgyhogy volt néhány íjász, aki ezt nem hajtotta végre, azt ott helyben lekaszabolták. Ezek után a következő parancs, amelyik úgy szólt, hogy minden nőt, aki ott részt vesz, elsősorban természetesen az uralkodó különböző feleségeit és ágyasait le kell nyilazni. Megint volt néhány, aki ezt nem teljesítette, ezt is lekaszabolták, és ezek után harmadik parancsként a hun uralkodót, aki az apja volt, kellett lelőni. Így került hatalomra az a nagy, neves kínaiak által többszörösen is leírt, különböző módokon megjelenített hun Xiong uralkodó, akit egyébként Mao Tungnak hívtak, aki hosszú időn keresztül ennek az ázsiai hun birodalomnak az élén állt. Ebből is látszik az, hogy ezek az ázsiai nomádok, ezek teljesen más világot jelentettek, mint a letelepült kínaiak, és hát hosszú időn keresztül próbálták Kínát elfoglalni. Ez nekik nem sikerült, később más nomádoknak sikerült, de ez nekik nem sikerült, és valamikor az első század végén vége lett ennek a birodalomnak. Több rész leoszlott, ennek a hun birodalomnak az egyik csoportja bekéreckedett Kínába, a másik része fölvonult északra, a harmadik része eltűnt.
Mekkora tömeg volt ez, hogy milyen nagyságrendű?
Nagyon köszönöm ezt a kérdést, ez nagyon fontos tudni. Ezek a nomád birodalmak, és majd Attiláról, amikor beszélek, ott ugyanez lesz a helyzet. A vezető réteg volt, hogy úgy mondjam, etnikailag azonos. Mindenki, akik alattól voltak, azok teljesen más helyi népek voltak, akiket ők maguk mögé vagy maguk alá állítottak, méghozzá eléggé szigorú fegyelemmel. Minden esetre azt tudjuk, hogy ez egy pár tízezer fő lehetett az uralkodó rétegnek ez a csoportja, amelyik eltűnt úgynevezetten a kínai források látóköréből. Ezt tudjuk, hogy aki a kínai források látóköréből eltűnik, az nyugat felé, mert ők északra, délre is, meg hát ugye keletre láttak, és nagyon jól le tudtak mindent írni, de akik elindultak nyugat felé, azok egy idő után nem látszottak már a kínaiak számára. Néha küldtek utánuk kereskedőket, kémeket, egyebeket, valamit kíváncsiak voltak, és ezt feljegyezték. 330-as években a Volgán átlép egy új nép, amelyet nem ismertek a nyugatiak. Ekkor ugye a forrásaink már megváltoznak, ekkor már ugye Bizánc, a kelet-római birodalom az, amelyik följegyzi, hogy mi történik a határain, és természetesen följegyezték ezt is, hogy egy új nép jelent meg, ezt nevezték ők hunnak. Na most ez a Volgán a IV. Században átlépett nép előbb a Kaukázushoz vonul, majd az 5. század elején bevonul a Kárpát-medencéből. Tehát idáig a dolog abszolút forrásokkal vitán fölül meg lehet állapítani. A kérdés az, hogy egyrészt ezek az ázsiaiak és ezek a nyugatiak, ezek ugyanaz a nép. Ez az első számú kérdés, óriási történeti vita, hosszú bibliográfiákat kitöltő oda és vissza érvelések vannak, de a lényeg az, hogy egy nagyon szűk vezető réteg lehet, hogy azonos volt. Tehát maga a nép biztosan nem, mert azt már tudjuk a bizánci forrásokból, hogy amikor ezek megérkeztek, ezek nem voltak nagyon számosak, megküzdöttek akkor Kelet-Európában élő germánokkal, különböző iráni helyi törzsekkel, akik ott éltek ebben az időben, ezeket maguk alá hajtották, és egy uralkodó réteget képeztek ezek fölött. Tehát az európai hun birodalomnak a vezető rétege volt csak hun. Maga az egész népesség, különböző beslések vannak, én azok közé tartozom, aki szerintem egy 15%-nál több nem volt a vezető réteg, és hát ezt azért régészetileg ma elég jól tudjuk már kutatni, látjuk világosan. Na most ez a Kárpát-medencébe érkezett nép, ez itt meggyökeresedett, és hát 20-30 év alatt európai szintű hatalommá vált, és ugye ekkor történik az, amit majd látni fogjuk, Arany János is leírt, volt két testvérpár, amelyik uralomra került, ez volt Attila és Bléda egyébként, ez az eredeti név, a Buda az egy ilyen másodlagos módon került be a nem egészen hiteles, egy elolvasott alakként, de a lényeg az, hogy a két testvér egymás ellen egy harcot folytatott, Attila győzött, Buda, Bléda meghalt, és ezzel Attila egyeduralkodóvá vált. Na most nagyon érdemes azt megnézni, hogy előtte még Attila és Bléda közösen küzdöttek a nyugati germánok ellen. Ez az a Krimhild és az a történet, amit a Valkürenből is ismernek egyesek, tehát egy óriási, hogy mondjam, történetileg sok szempontból nagyon érdekes valami, de a lényeg az, hogy amikor megszűnik ez a kettős uralom, Attila egyeduralkodóvá válik, akkor elindul meghódítani Európát. Na mostan ez majdnem sikerül, neki szövetségesei vannak a rómaiak között, ezt tudjuk, Aetius neki régi barátja, majd Aetius vezeti ugye a római csapatokat Attila ellen, Katalanamnál ez a csata, ez döntetlenre végződik. Az utolsó felvonás ebben a történetben, hogy elindulnak Olaszország felé, és Olaszországot akarja elfoglalni ez a hun társaság, amikor ugye tudjuk, Leó pápa kivonul a hunok ellen, ugye ennek szép festményekkel és nagyon sok minden egyéb forrásból is látjuk, megállítja Attilát, erről sok forrás is van, Attila megfordul, visszamegy a Kárpát-medencébe, és néhány év múlva meghal.
Ez igen érdekes, hogy milyen érvek lettek a pápánál, hogy mondjuk egy ilyen Attila nagyságrendű embert képes volt egy párbeszéddel megállítani. Nem,
hát nem én nem hiszem, hogy itt párbeszéd lett volna. Attila ugye egyébként valószínűleg germán anyától született, és hun apától, a neve Attila az egy germán név. Valószínűleg tudott valamilyen germán nyelven, a pápa gondolom latinul beszélt. Itt nagy valószínűséggel több dolog történt. Az egyik az, hogy volt ennek egy szellemi-lelki hatása. Szóval azért az, hogy egy főpap kivonul, és nem elsősorban katonákkal, hanem valamilyen hatalommal, amelyel Isten felruházta őt, kivonul a csatatérre, ez ugye el kellett, hogy gondolkoztassa ezeket az embereket. De a másik, amit persze írnak a korabeli források, ez a járvány volt. És a járvány megtizedelte Attilának a csapatait, és ő jobbnak látta, hogyha ő visszavonul.
Egy kicsit hasonlít ez a történet, jól mondom, a mongolok majdnem 1000 évvel későbbi történetéhez. Ugye jöttek, láttak, győztek Muhinál, aztán hamarosan eltűntek.
Igen, ott jobbak, még ennél is jobbak a forrásaink, mert tudjuk azt, hogy a főkán meghalt, és a kán választásra haza kellett menniük, és ugye mindenki vitte haza érveit, hogy úgy mondjam, a katonáit, akik jelentek. Ez ott mondjuk a Muhi után ez történt, nagy szerencsénkre. No, szóval azt látjuk, hogy az Attila visszavonul Itáliából, és utána pár évvel később meghal. Na most nagyon izgalmas az, hogy mi történik ekkor. Ugyanis Attila utódai egymással harcolnak, mint ahogy ez minden ilyen nagy uralkodó után szokásos, de végül is sikerül egymást rávenni arra, hogy vonuljanak ki a Kárpát-medencéből. Akkoriban már ugye 450 körül vagyunk, és akkor már a nyugati csapat és katonai erők azért lényegesen hozzászoktak ehhez a nyilazó könnyű lovassági rendszerhez, amit a hunok behoztak, és amit majd a magyarok szintén később Európával szemben alkalmaznak. Mindenestre visszavonultak a Kaukázusnak az északi részére. Tehát nem maradt itt hun ebben a Kárpát-medencében. Na most itt jön ugye a Csaba király története, amelyik ugye azt mondja, hogy azért mégis volt egy kis csoport, amelyik nem a Kárpát-medencébe, hanem a Kárpát-medencétől délre, tehát a mai Románia területén túlélte a későbbi viharokat, és amikor a magyarok bejöttek, csatlakozott hozzá. Ez a magyar hagyományban nagyon szépen megmutatkozik. Egyelőre erre komoly korabeli forrást nem találtunk a Csaba királyfi történetére, de ez része a magyar hagyománynak. Nagyon érdekes az is, hogy a Kaukázus északi területére visszavonult hunok, mi történt, ez csak egy mondat, mert nincs erre időnk, de ezek lassan átvették a helyieknek a nyelvét és a nemzeti tudatát, vagy népi tudatát is. Nagyon soká tudjuk őket figyelni, mert tőlük délre az örmények és a gruzoknak jó irodalmuk volt. Akkor már ezek írtak, keresztény népek, és feljegyezték az északiakat. Mindig azt mondják, hogy a Kaukázason túli hunok, de részletesebb leírásban tudjuk, hogy ezek már nem azt a társágot képviselik, hanem a korábban ott helyben lakottak fölé berétegeződött vezetőréteget.
Na most 400 évvel később megjelent a Kárpát-medencében egy hasonló nép, és eléggé hasonlóan történt a Kárpát-medence elfoglalása. Ugye nyilazó, könnyűlavos lovasság, ragyogó technikával, hát ezek voltunk mi a magyarok. Úgyhogy ennek alapján egyáltalán nem látszik borzasztó nagy fantáziára utalónak az, hogy hát a rokonságot feltételezték.
Én azt gondolom, hogy itt az, ha az életmódról van szó, akkor ez egyértelműen ugyanaz a fajta életmód. Én az egész életem első felét annak szenteltem, jártam ki Mongóliába, kutattam ennek a nomád életmódnak a mindennapjait. Tehát nyilvánvaló. De hát persze ne felejtsük el, hogy korábban megjelentek itten ugye más nomád népek, most csak az avarokat említem meg. Tehát az, hogy valakik kengyelből, avarok hozták be a kengyelt, visszafelé fordulva nyilaznak, az nem elég ahhoz, hogy a rokonság.
De az viszont elég volt, hogy a nagy vereség után, a lechmezei csata után Géza elhatározta, hogy fölvesszük a kereszténységet, és ezáltal szerintem biztosította a magyaroknak a fennmaradását mai napig.
Hát ugye ebben semmi hun nincs, a hunok nem vették fel
a kereszténységet. Na ez a különbség, ugye?
Hát az egész fennmaradásunkat ez biztosította. Hát ugye itten, ha megemlíthetem, hogy ennek ez a kérdés, hogy hogyan lett a magyarság ugye keresztény, az a legizgalmasabb kutatási kérdések egyike is. Nagyon érdekes az, hogy ha megnézzük a magyar nyelvet, és abban a kereszténység legalapvetőbb szavait, mint az erkölcs, a gyón és sor más dolgot, akkor ezek nem szlávok, nem germánok, és persze nem is latinok, hanem ezek törökök. Tehát ugye itt volt egy török kereszténység már a honfoglaláskor előtt, ezt pontosan tudjuk, név szerint is, egy Kuvrát nevű bolgár uralkodó, aki megkeresztelkedett Bizáncban, és egy Patrikiosz címet is kapott, és ezekkel nekünk nagyon szoros kapcsolatunk volt. Tehát a kereszténység már a magyarságot megérintette, méghozzá eléggé mélyen, a honfogláskor előtt is. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy itt természetesen aztán, amikor elfoglaltuk a Kárpát-medencét, akkor sok minden történt, kalandozások, egyebek, és akkor, amikor a lechmezei vereség után megpróbálta a magyarság talpra állni, akkor, és ez megint egy nagyon érdekes dolog, két oldalról indult meg a magyarság megtérítése. Nyugatról és délről, ami a keleti kereszténységet jelentette. És hosszú időn keresztül, egészen Szent Istvánig nem dőlt el, hogy Magyarország a keleti vagy a nyugati kereszténységhez fog tartozni, olyannyira nem, hogy Géza ugye feleségül vette Saroltot, És Sarolt, ma már biztosan tudjuk, hogy annak a Gyulának volt a lánya, aki felvette a keleti kereszténységet. Tehát itt nagyon komoly harcok voltak a körül, hogy a magyarság a keleti vagy a nyugati kereszténységhez fog tartozni, és Szent Istvánnak az érdeme az, hogy ő felismerte, hogy a nyugati kereszténységben van a magyar jövő.
Arról van valami ismeretünk, hogy a hunok milyen jellegű vallásosságot éltek meg?
Hát, csak nagyon általános. Hát miután ugye a hunoknak nem volt saját írásuk, és hunok nyelvéből gyakorlatilag semmi nem maradt fenn. Van négy szó, amiből három úgy néz ki, hogy szláv, és ez nem véletlen, én mindig azt szoktam mesélni, Priskos Rétor, aki járt Attila udvarába, jegyezte fel ezeket a szavakat, ezek italoknak a nevei. Most tessék elképzelni, hogy Magyarországra jön valaki, és a viszki meg a kólából akarja megállapítani, hogy a magyarok milyen nyelvek. Tehát ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Ott vannak, hogy hunok nyelvén ez így van, ez egy ilyen ital, olyan ital, meg ez a temetkezésüknek a neve, de ezek nem igazán húszak. Nincsen komoly emlékünk. Tehát nyelv emlékünk nincsen. Érdekes módon a Kaukázus északi felére visszament hunoknak a vallásáról van leírásunk. És ez nagyjából mondható is, faimádók voltak. Egy déli püspök, tehát a Kaukázuson délre lévő püspök leírja, hogy ott volt északon ezeknél a Kárpát-medencéből visszavonult hunoknál, és ezek egy fát imádtak. De ők megtérítette ezt a csoportot, és abból a fából egy keresztet csináltak.
Hát ez a folyamatosság azért a magyar történelemben is tapasztalható, ugye hát a boldogasszony az ugye eredetileg egy ősi pogány magyar jelkép
hát,
volt,
hogyne,
és a Szűz Máriával azonosították.
Tudjuk azt, hogy kereszténységben is rengeteg korábbi elem van, amit ugye beemelt az egyház, és szenté.
Megkeresztelt,
ugye? Megszentelt, mondjam.
Na most akkor nézzük meg a mítoszt, hogy azt hiszem a reformkorban indult meg az a törekvés, hogy hát Herder jóslatát nehogy véletlenül beteljesítsük, és csak azért is megtartsuk a nyelvünket, amikor a költők többé-kevésbé tudatosan dolgoztak azon, hogy a magyar önazonosságot erősítsék, és ennek az eredménye lett, ennek a munkának az eredménye lett számtalan szebbnél szebb költemény.
Így van, és hát ugye itt is ennek is vannak különböző állomásai. Tehát gondoljunk az Alán futására, Vörös Martitól, ami hát viszonylag korán a 20-as években íródott, ami nem más, mint Kézai krónikájának a versbeszedése. Tehát az abban csak szép van, új erem nincsen. Sokkal érdekesebb Arany Jánosnak a Buda halála, ugyanis az egész Buda halálának a, ugye ez töredékben maradt, nem tudta az egészet teljesen befejezni, az a hunoknak a németek germánok elleni harca. Ma mostan, hogyha belehelyezzük magunkat 48 után, de 67 előtt, amikor ez 65-ben születik meg ez az egész, akkor ennek világosan olyan értelme van, amit mindenki értett, aki akkor olvasott, hogy ugye mi vagyunk azok a hunok, akik a germánok ellen ugye győztesek.
Érzelmileg azonosultak nyilván.
Természetesen. Ez volt a célja, de igen. Azért, és erre szeretnék figyelmeztetni, Arany János pontosan tudta, hogy mi a legenda, és mi a történelem. Ha valaki olvasta a Buda halálát, és emlékszik arra a részre, amikor még mielőtt Buda, ugye egy nagy harcba indul a germánok ellen, jönnek a különböző segítő népek, akik mind jönnek, és nagyon szépen le van írva, hogy ki mit hoz, milyen lovakon jönnek, és ezek között, a segítő népek között, ahogyan ezt írja Arany, jönnek a magyarok. Tehát Arany János pontosan tudta, hogy ezek a hunok nem magyarok. És ebbe a gyönyörű szép képbe, amikor az egész világ jön segíteni Budát, Attillát, ugye a germánok ellen, jönnek a különböző népek, ott hosszan fel van sorolva, ez egy kicsit Homéroszra emlékeztet, ott is vannak ezek a hosszú felsorolások, és ebben a felsorolásban ott van, hogy jönnek a magyarok az a Volgán túlról. Tehát Arany János nem csinált mítoszt ebből, hogy a magyarok azok azonosak a hunokkal, ő pontosan tudta, hogy mi a helyzet.
De végelemben az, hogy hogyan vélekedem róla. Hát egy szerelmes férfi nézi azt a lányt, akit istenít, és akkor minden szép rajta, minden jó rajta. Hiába mondják neki, hogy görbe a lába, nem érdekli. Akkor is ő gyönyörű.
Hát világos, persze. Ez egy másik dolog, persze, természetesen, csak azért mondtam, hogy ezek gyönyörű, szép dolgok, tehát ugye, amit az mi magyar íróink megteremtettek.
És akkor végül is kik a magyarok?
Hát most erre nekem vissza kell kérdeznem, hogy melyik magyarokra tetszik gondolni, ugyanis az a kérdés, hogy ha abban állapodunk meg, hogy magyar az, aki magyarnak vallja magát, akkor én Petőfit magyarnak tartom. Tehát Petőfinek az apja és az anyja is szlovák volt. Tehát ez a fajta képzet, hogy mi itt megnézzük, hogy a genetikailag ugye milyen kapcsolatunk van, ha genetikailag kell meghatározni Petőfit, akkor ki kell zárnunk a magyarságból. Tehát én azért is tiltakozom ez ellen, most nem rasszizmus meg egyébek, ezt felejtsük el, nem erről van szó. De hát tele vagyunk egy sor olyan kiváló magyarral, aki a magyarság tudatához, a magyarság szellemi kincseihez hozzájárult, és akik jöttek máshonnan, és magyarrá váltak, mert ennek a magyarságnak ez az ereje, hogy magához tudja hasonlítani az embereket.
Pontosan, tehát a genetikailag én hallottam egy olyan fölmérésről, hogy 30%-a vagy mennyi a génkészletnek az germán. Tehát ugye az elmúlt ezer év...
De ugyanennyire nem stimmel, nincs ilyen, hogy germán génkészlet.
Vagy hát legalábbis nyugat-európai vagy.
Hát ha megnézzük a teljes európai diapazont, akkor azt kell mondanom, hogy 98%-a európai a mai magyarságnak, ez igen. Teljesen utolsó felmérések ezt mutatják. Most az a 2%, amiben eltérünk az átlag európai genomtól, annak rengeteg apró része van, amelynek egyik része innen jött, a másik része onnan jött.
Bezeg a boldog a velsziek, azok elmondhatják, hogy egy kis faluban, ahol találtak egy ősembert, 5000 éves csontvázat előszedtek, és genetikai vizsgálatot végeztek, és kimutatták a rokonságot a falu körorvosával. Hát nekünk ez nem adatott meg, mert ide itt jöttek, mentek a népek.
Hát én el tudom képzelni azt, ugye hát azért, akik betelepültek ide a honfoglalás idején, azoknak az utódai között is biztos van egy-egy, aki itt még mai napig is ugye itt él a rokonsága. De hát én amikor ezt tanítom az egyetemen, akkor felszoktam tenni a kérdést, következő órára készüljenek belőle, hogyha mindenkinek két szülője van, és ezt ugye nem lehet vitatni, és mindenkinek négy nagy szülője van, és ezt se lehet vitatni, akkor egy embernek hány őse volt a honfoglaláskor?
Hát Ádám és Éva, ugye ez kettő.
Hát honfoglaláskor, nem kell visszamenni Ádám és...
Nehéz. Viszont hagyj meséljek el egy történetet, ami egy, megint csak egy érzelmi reakció volt, de mutatja, hogy mennyire fontosak ezek. Majdnem 10 éve fordult elő, hogy egy biztosítási ügyben összefogtak Magyarország ellen a nyugat-európai biztosítók, és elhatározták, hogy tönkreteszik a paksi atomerőműnek a biztosítási rendszerét. Amikor azt megkötik, akkor mindig viszont biztosításokat kell kötni, és nem voltak erre hajlandók. Nos, az akkori igazgató kétségbeesésében egy kínai barátjához fordult, azt mondta, hogy hát akkor te segítsél, és kössél velünk viszont biztosítást, aki azt mondta, hogy bizony nehéz ez, mert Kínában olyan törvények uralkodnak, hogy külföldivel nem szabad ilyet kötni. Na de azt mondja, majd kitalálok valamit. Másnap visszahívta, és azt mondta, hogy rendben van, megvan, és megmenekült a biztosítás. Egy évvel később mesélte Shanghai-ban ennek az igazgatónak, hogy miért tudta megoldani a problémát. Azt mondja, itt 1500 évvel ezelőtt, mondta ő, vagy igaz, vagy nem, a hunok és a kínaiak szövetséget kötöttek Shanghai-ban, és Kínában van egy olyan szabály, hogy a szövetséges is belföldinek számít. Na most a hunok ezek szerint szövetségesek, tehát belföldinek számítanak, ti pedig a hunok leszármazottai vagytok, és el volt intézve. Na most nem kell mindennek tökéletesen igaznak lenni ahhoz, hogy működjön.
Ezt nem tudok hozzászólni, mert én történész vagyok, és nem biztosítási ügynök, de az a helyzet, hogy volt nekem egy barátom, aki Japánban volt, és Japánból visszajött, és egyébként kémikus volt. de nem mondom meg a nevét, biztosan ismerted, már nem él. És hazajött, és azt mondja, te, Japánban mindenki azt mondja, hogy mi rokonok vagyunk. Mit mondjak ezeknek? Hát mondd, hát most ebből nincs baj, hát végül is ez egy nagyon jó dolog, szeretnek minket, el van intézve. Hát ez egy más dolog, hogy mik a történeti tények, mit tudunk bizonyítani, ez egy teljesen más dolog. Szeretnek minket, el van intézve. Megérkezem 1957-ben Ulanbátorban, 57-ben Ulanbátorban. És az első kérdésük a mongol barátaimnak nem az volt, hogy utaztam, meg hogy mi van, hanem hogy igaz-e az, hogy a magyar bátor szó az ugye a mongol bátor szóból való. Mert hogy Ulanbátor az.
Igen.
Szóval mondom, nézzék, én erre csak azt mondani, hogy ez egy olyan boltból vettük, ahol maguk is vették, ezt meg mi is vettük. Ebben maradtunk. Hát, szóval ettől mi még nagyon jóban vagyunk, és nagyon szeretjük egymást, a mongolok és a magyarok rettenetesen jó kapcsolatban vannak, mert mi vagyunk az egyetlen rokon nomád nép, amelyik Európában megmaradt. Ez is igaz. Hát most ez egy másik sík, tehát igazad van, Gábor, ez egy másik sík, és ez nagyon fontos. Ezeket ápolni kell, a történelmet meg hagyni kell azokra a szakembereknek, tudják olvasni a forrásokat, az eredeti adatok alapján beszélnek, és a kettőt össze kell valahogyan majd hoznunk, meglátjuk.
És hát ehhez azért azt mondanám, hogy türelem kell, és hát mondjuk nem jó, hogyha olyan fajta vádaskodások látnak a világot, hogy kvázi 150 évvel ezelőtt már az akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia eladta magát a németeknek, és ezért minden ilyesféle vizsgálatot ugye blokkol, mert hát ez nem segít azért a kibontakozásban.
Ez egy nagyon súlyos kérdés, mert akkor, amikor a velünk szemben ülő emberekkel vitatkozunk, nem az érveket nézzük, és nem tudjuk elkülöníteni az érzelmeket és a tényeket. És nem tudunk a tényekről vitatkozni, mert ha valaki azt mondja nekem, hogy ez a tényed nem tény, akkor megvizsgáljuk, és tudunk. De ha ehelyett elhangzik az, hogy mi ugye hazárulók vagyunk, hogy a Habsburgok ügynökei, meg nem tudom, ilyenek hangzanak el. Sajnos azt kell mondanom, hogy az elmúlt években ez rosszabbodott.
Hát ugye most szabadon lehet erről beszélni, hát mondjuk a Kádár időkben akkor nem igen adtak teret az ilyesféle vitáknak.
Hát nézd, az egy másik kérdés, hogy a Kádár korszakban mindenkinek ragaszkodni kellett ugye az akkori ideológiához, mert abban vagy részt vett, vagy nem vett részt vett. Én nem vettem részt. Azt is meg lehetett azért csinálni, nehéz volt túlélni, de meg lehetett csinálni. Tehát nem kötelező most sem ebben részt venni ebbe az egészbe, ebbe a gyűlölködésbe, amit itt egymásnak a fejéhez vágnak, és én nagyon sajnálom, hogy ez kezdi az akadémiát is elérni, ennek nincs helye, ez nem érdekes sem a tudománynak, sem a magyarságnak.
Igen, hát akkor itt az embernek azért az indulatait fékezni kell valamennyire, hogyha az igazsághoz közelebb akar jutni. Ugyanakkor különböző embereknek azért különböző súlya, hangsúlyok fontosabbak, és akkor lehet látni, hogy hát másképpen közelítenek a dolgokhoz. De aztán abban megállapodhatunk, hogy ha már magyarságról beszélünk, hogy az a magyar, aki magyarnak vallja magát, pláne még magyarul is ír, vagy olvas, és beszél, akkor aztán teljesen.
Hát én el tudok képzelni, szívesen meghallgatok más definíciót, tehát lehet azt mondani, hogy az a magyar, akinek 4 nagyszülője vallotta magát magyarnak, meg 8 nem tudom, szóval lehet velem vitatkozni, mert én nyitott vagyok minden más definícióra is, de addig, amíg Petőfiről van szó, addig nagyon nehéz lesz engem meggyőzni arról, hogy más definíció érvényes, tehát én nem.
Hát csak itt ugye az a baj, ez is egy korjelenség, hogy mindenki hozzászól, és mindenkinek olyan véleménye van, akik nem is értenek hozzá, és ez nem csak a történelemtudományra érvényes, hanem hát tulajdonképpen az egész kultúránkra és a úgynevezett internetes kultúrára, hogy olyan dezinformációk kerülnek föl, ami ennek semmi köze a valósághoz, és a tudományos megközelítéshez sem.
És hát ugye azt tudni kell a tudományos megközelítésről, ezt Karl Popper írta le, hogy az a tudomány, ami cáfolható. Tehát ilyen tekintetben ez nem olyan biztos, mint a hit, mert ha hiszem, akkor az úgy van, akkor nincs kérdés. Tehát abban a pillanatban ott nem érdemes már vitatkozni, mert mondjuk hiszek Istenben, akkor ott azzal nem lehet vitatkozni, hogy érveim. De Hogyha kétféle megközelítést, ami az agyunkban ugye székel, ezt megpróbáljuk valahogy közelíteni, ez a műsor, a Hit és Tudás is ezt célozza.
Hát ugye Popper azt mondja, hogy úgy kell megfogalmazni az állításainkat, hogy tudományosak legyenek, hogy cáfolható legyen. Tehát ez egy formai követelmény. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, és ha valaki azt mondja, hogy hát szerintem ez itten három ablak, ugye, akkor nem lehet velem vitatkozni, mert én azt mondom, hogy én szerintem. Pedig hát mindenki látja, hogy itt két ablak van, bár az is lehet, hogy csak egy.
Hát ha elég viszkit fogyasztottunk volna, akkor talán mégis három lenne.
Így van, de ezzel nem lehet vitatkozni. Tehát nincs úgy megfogalmazva a tétel, hogy cáfolni lehessen. Ha én azt mondom, hogy úgy fogalmazom meg, és hát ez aztán a kémiában biztosan így van, ugye, hogy nem lehet megcáfolni, hogy ez egy kémiai vegyület, mert bárki ellenőrizheti, és mindenki újra megcsinálhatja a kísérletet, és megállapíthatja, hogy ez jó, vagy nem igaz.
Hát igen, és hát tulajdonképpen itt az egyháznak is, és az egyházi véleménynek is ez az individualista megközelítés a legnagyobb ellensége, szóval, hogy szerintem én úgy gondolom, hogy Isten ilyen meg olyan, szóval, és hát tényleg megcáfolhatatlan, mert most őnek hát, ez a véleménye.
De a Popernek ez a lényeg, úgy kell megfogalmazni, hogy ez megcáfolható legyen, ezek a én gondolom, meg mindenki tudja, meg ezek az érvelések. Ezek.
Bizonyos értem, hogy a dogmák is egy kicsit azért így megcáfolhatatlannak tűnnek. De.
Hát igen, de hát most már nincs
értem. A másik kérdés, az a hit tudománya, az teológiának.
De ugye a dogma az, amit a pápa dogmaként jelent ki, és állítólag éppen tőle találtam, hogy 1880 óta nem tett ilyen kijelentést.
Hát meg beszéljünk dogmafejlődésről is, tehát az, hogy egy dogma is alakul és formálódik a történelem során.
És hát akkor én azt hiszem, hogy azért fontos, hogyha már a dogmánál vagyunk, akkor avval zárnánk a műsort, hogy a kétféle gondolkodásmódot egymás mellett tudjuk magunkban megnyugtatni, és ne ugorjanak ezek egymásnak, mert különben nagyon nagy bajba kerülünk, vagy viszonylagos lesz minden, vagy pedig rendkívül ugye egyoldalúan csőlátással közelítünk a dolgokhoz, és a közösségek nem tudnak megfelelően kommunikálni egymással. Úgyhogy, kedves hallgatóink, akkor ezzel zárnánk a műsorunkat, a Hit és Tudást, és kérem, hogy hallgassanak minket máskor is a viszonthallásra.
A viszonthallásra.
Hit és Tudás.
Képzelj el egy utat, mely házak közt, erdőben, óriási nyílt területen halad át. Futva indulsz, zarándokként, társakkal, akik elkísérnek, ha a csendet hívod is úti társul. A lelkednek szóló üzenetre leszel figyelmes. Egy forró gondolat a téli hidegben. Észrevétlenül telnek a kilométerek. Rövid pihenőben egy bögre forró csokival melegített fel kezeid. Míg kortyolod, megállsz egy pillanatra. Körbenézel, és úgy érzed, a helyeden vagy. Adventi futózarándoklat a Mária úton. Fuss velünk végig, vagy csatlakozz egy rövid szakaszra Budapest és Mária Besnyő között, december 9-én, Fuss a lélek útján, adventben is. Részletek a mariaut.hu weboldalon.